Szeretettel köszöntöm a testvéreket, és mielőtt felolvasnám az mára kijött ige szakaszt a Cselekedetek könyvéből, szeretném átadni a kisvárdai testvéreknek a üdvözletét. Tegnap előtt csütörtökön oda hívtak meg engem az Allianz Ima Hét keretében, ahol szintén evangélikusok, baptisták, evangéliumi testvérközösség tagjai, illetve a református testvérek közül is néhányan részt vetnek ezen a ima héten, és hát ott szolgálhattam csütörtök este, és megkértek, hogy ha hazaérkezem, akkor mindenképpen adjam át a üdvözletemet. A Cselekedetek könyvéből olvasom az igét, a Cselekedetek könyvének a 20. fejezetéből, a 18. verstől a 21. versig, majd a 35. verset. És amikor hozzámentek, mondanékik: ti tudjátok, hogy az első naptól fogva, melyen Ázsiába jöttem, mint viseltem magamat ti köztetek egész idő alatt. Szolgálván az Úrnak teljes alázatossággal, és sok könnyhullatás és kísértétek között, melyek én rajtam, zsidóknak utánam való leselkedése miatt testek. Hogy semmitől sem vonogattam magamat, ami hasznos, hogy hirdessem néktek, és tanítsalak titeket nyilvánosan és házanként. Bizonságot téve mind zsidóknak, mind görögöknek az Istenhez való megtérés, és ami Urunk Jézus Krisztusban való hit felől. És a 35. vers: mindenestől megmutattam néktek, hogy így módon munkálkodva kell az erőtlenekről gondot viselni, és megemlékezni az Úr Jézus szavairól, mert ő azt mondta: jobb adni, mint venni. Eddig olvasom az Isten igényét. Ma a programunk szerint a bizonságtételnek, vagy mondhatjuk azt, hogy a tanúságtételnek egy olyan területéhez érkeztünk el, amire a témánk azt írja ki, hogy legyünk Krisztus tanúi, hogy az emberek tájékozódni tudjanak. És én az első gondolatra arra jutottam, hogy hát mire is jó az, amikor azt mondja itt a témánk, hogy az emberek tájékozódni tudjanak. És az jutott eszembe, hogy volt egy ismerősöm, aki tájékozódási futás volt a sportja, és azt szerette csinálni, és én egyszer megkérdeztem tőle, hogy hát hogy nem téved el, mert ugye ott adnak egy útvonalat, ami végig kell menni, és ő azt mondta, hogy hát ez egy nagyon egyszerű dolog, mert vannak tájékozódási pontok. És nyilván én azt nem látom, és ő is csak térképen nézi ezt, de tudja ezeket a tájékozódási pontokat, és igen, elment az egyik hegységbe, ott el kellett indulniuk, és valahova meg kellett érkezniük, sokszor teljesen olyan területen kellett járni, amit nem ismert, de voltak tájékozódási pontok. De gondoljunk csak bele abba is, hogyha valaki elmegy kirándulni, és nyári táborok alkalmával sokszor gyerekekkel, ifjúsággal mi is kirándulunk, és milyen jó, hogy vannak bizonyos pontok, ahol ki van írva, hogy merre kell menni. Nézhetjük a térképet, és láthatjuk azt, hogy éppen milyen jelzés mutat a fára kijelölt kis jel, és tudjuk azt, hogy abba az irányba kell menni, hogy el ne tévedjünk. Hát ma erről ez a téma áll előttünk, hogy vannak, vagy lenni kell az emberek előtt ilyen fix pontoknak, tájékozódási pontoknak. Egyszer valaki azt mondta nekem, amikor mondtam neki, hogy én egy csendes napokra megyek, ott fogunk több napig együtt lenni az ige mellett, és megkérdezte tőlem, hogy hát mondjam meg őszintén, hogy mit lehet ott napokig csinálni egy ilyen csendes napon? Reggeltől estig beszélnek, hát miről lehet ott beszélni, hogy az emberek ott ülnek, ugye sokszor reggeltől estig, vagy napokon keresztül, és hallgatják az igét, és azt mondja, hogy én nem értem. De hát biztos te jól, te tudod, hogy miért mész oda. Igen, már most a utolsó előtti estén vagyunk a Allianz Imahét keretében, és hát bennem is fölmerült a kérdés, hogy mit lehet még beszélni arról, hogy mi Krisztus tanúi legyünk. Hát annyiféle oldalról megközelítették már a testvéreink azt, hogy mit is jelent Krisztus tanújának lenni, hát mit lehet még erről beszélni? De én arra gondoltam, hogy Isten sok-sok oldalról szeretné megvilágítani nekünk azt, hogy mit is jelent Krisztus tanújának lenni. És nagyon jó az, hogy Isten nem akar bennünket tudatlanságban hagyni. Én nagyon örülök annak, hogy Isten sokszor ismétel dolgot az igében. Még akkor is, hogyha sokszor azt gondoljuk, hogy hát nem lesz már elég újra és újra azokat a dolgokat elővenni, de Isten nem akar bennünket tudatlanságban tartani, nem akarja, hogy ismeretben gyermekek legyünk, ezért jó az, hogyha több irányból megvizsgáljuk, és jó, hogyha elmélyedünk egy-egy témában. Azért, hogy az elkövetkezendő időben ez mind a javunkra szolgáljon. Meg kell tanulnunk nekünk azt, hogy mit is vár tőlünk Isten a tanúságtétel, a bizonyságtétel területén. Eszembe jutott az az ige, amit Jézus mondott, hogy nem minden ura, nem minden, aki azt mondja, hogy Uram, Uram, megy be a mennyek országába. És ebből az a gondolat jutott, vagy volt előttem, hogy nem minden, hogy kimondom, hogy Uram, Uram. Mert azt gondoljuk, hogy a bizonyságtétel sokszor arról szól, hogy elmondjuk, hogy Jézus Krisztus a mi Urunk. És sok hívő ember van, aki idáig jut el, hogy hát Isten az én megváltóm, Jézus az én Uram, ami helyes és jó. De én azt gondolom, hogy Isten ettől többet szeretne rajtunk keresztül elmondani az embereknek. Tehát nem minden az, hogy mi kimondjuk, hogy nekem az Úr Jézus az én megváltóm. Többet kell nekünk ezen a területen is adnunk. Most, ahogy hátul voltunk, egy nagybőgőt láttam oda támasztva, és hát eszembe jutott egy régi történet, egy szatmári faluban évekkel ezelőtt többet jártam, még időnként most is eljárok oda egy házhoz, ahol egy idős cigányember élt, ma már meghalt, és ott időnként Isten tiszteleteket tartottunk, és hát ugye abban a faluban is sok-sok gyülekezet volt, nagyon sok karizmatikus gyülekezet, de amikor én elmentem ebbe a házba istentiszteletet tartani, hát akkor összejött mindenki, és hát volt, amikor 30-an is összegyűltünk, gyerekek egy-egy kis szobában, és ott volt ez egy idős bácsi, aki nagybőgőzött. És hozta a nagybőgőjét, hát el tudjuk képzelni, milyen lehetett egy kis háznak a legnagyobb szobájában, ami nem volt 6x6 métertől nagyobb, és akkor ott be voltunk zsúfolva, akár 30-an is gyerekek elől, és közben pedig az a bácsi nagybőgőzött, előkerült a kanál, előkerült a cintányér, a gitár, és hát így énekeltünk, és hát így tartottuk az istentiszteletet, és hát mindig jöttek be, kimentek, ez már ilyen istentiszteleteken megszokott dolog, és hát egyszer csak bejött egy fiatalember, még az elején, és jól ismertem, mert többször bejött, és többször beszéltem vele, és odajött hozzám, hogy Miklós testvér, most már én is az úré vagyok. És én mondtam, hogy nagyon örülök neki. Sőt, nem csak, hogy az úré vagyok, hanem az úr elhívott a szolgálatra, már prédikálok is. Én egy kicsit akkor összehúztam a nyakamat, hogy már megtértél, és már prédikálsz is, de hát mondom, hogy a szent lelket nem oldjuk meg, hogyha Isten neki ezt adta, akkor ez nagyon jó. És hát vége lett az Isten tiszteletnek, el kell mondanom azt, hogy sokszor, amikor ilyen helyeken járok, cigány testvérek között, akkor hát mindig egy nagy nehézség az, hogy hogyan tudom egyszerűen, röviden, érthetően elmondani az evangéliumot, mert talán az a legnehezebb. Hogy megértsék, hogy sokszor talán ilyen képekben beszélve megértsék az ige üzenetét, és hát ez mindig nagy fejtörést okoz nekem, és mindig kérem ezért Istennek a segítségét ebben. De elmondtam a szolgálatot, és a végén ez a fiatalember, hogy én is szeretnék hozzászólni, és én mindig engedtem, hogy tessék, hát aki csak tud, az szóljon hozzá, és hát ez a fiatalember elkezdett beszélni. Erre azt mondom, hogy bár ne tette volna. Mert amennyi zagyvaságot összehordott, hát az valami képtelenség, és hát már sokan kimentek, de ő még akkor is beszélt, és én ugye, mint vendég voltam, nem akartam leállítani, de egyszer csak vége lett, és hát magamban elgondolkoztam azon, hogy hát miért volt erre szükség. És ezt azért mondom el, mert azon gondolkoztam, hogy vajon ezé a tanúságtétel. Amikor valamit megértettem Isten igényéből, és még hallgatta az én ige hirdetésemet, és sokszor tapasztaltam cigány testvérek között azt, hogy olyan igehelyeket mondanak, hogy ezek benne vannak a Bibliában, amit legfeljebb közmondásokban hallottam, tehát nagyon messze van az igei alaptól, de hát ők úgy élik meg, hogy ezt az Isten igéje tartalmazza. Hát azt gondolom, hogy nem ez a bizonyságtétel és tanúságtétel, amit Isten vár tőlünk. Hanem a bizonyságtétel és a tanúságtétel ez egy nagyon komoly dolog. Nagyon komoly dolog. Mert Isten rajtunk keresztül valamit tovább akar adni. És ez nem játék, ezen életek, örök életek múlnak. Hogy említsek még egy dolgot azzal kapcsolatban, hogy mennyire nem veszik komolyan az emberek azt, hogy a bizonyságtétel milyen komoly dolog. Egyszer egy szintén egy cigány családnál jártam, és ott az anyuka mondta nekem, hogy hát vagy nem tudok-e abban segíteni, hogy az ő fia lelkész legyen. És én mondtam, hogy hát dehogy nem, ha valakiben ilyen vágy van, hogy lelkész legyen, az legyen, mert ez nagyon fontos szolgálat, legalábbis szerintem. És ő erre folytatta, hogy azért lenne jó, mert hát ott nem kell más csinálni, csak beszélni, és egyébként sem kell dolgozni. És ez egy nagyon fontos dolog. Tehát megint csak azt látjuk, hogy mennyire nem látják át az emberek azt, hogy mit is jelent a tanúságtétel. És nem csak a lelkészek tanúságtétele, hanem a hívő embernek általában a tanúságtétele. Igen, a hívő embernek hiteles tanúságtételnek kell lenni. És amikor Jézus elküldte a tanítványokat a szolgálatra, akkor azt mondja, hogy menjetek-e széles világra, és tegyetek tanítványokká minden népeket, de valami ezt megelőzte. Először is megelőzte azt, hogy 3 éven keresztül tanította őket. És valahogy azt tudom elmondani, hogy kaptok ott hideget és meleget is a tanítványok. Ugye belegondolunk abba, amikor Péternek azt mondja, hogy távozz tőlem, Sátán. Hát ott nem simogatta meg a lelkét Péternek az Úr Jézus, sőt akkor sem, amikor a tanítványoknak azt mondta, hogy nem tudjátok, mi némű lélek lakik ti bennetek, de sok-sok dolgot tanulhattak meg a tanítványok, és ugye, ahogy szeretettel próbálta igazgatni és tanítani őket, tehát kell idő. Kell, hogy először is Jézus mellett tanuljunk, mert azok fognak tudni tanítani, és a másik, ami lehet, hogy talán még ettől is fontosabb, az pedig az, hogy Isten az ő szent lelke által küldte el a tanítványokat. Mert ott volt Pünkösd, amikor Isten felhatalmazta a tanítványokat arra, hogy az igét hirdessék, és erőt adott nekik, bölcsességet adott nekik, hogy az ige eljusson. És nem véletlen az, hogy az első prédikáció után milyen sok ember megtért és lett az Úr Jézus követe. Tehát a kérdés az, hogy miről és hogyan kell nekünk tanulságot tenni. Visszatérve ez a cigány testvérhez, ő nagy lelkesedéssel beszélt arról, hogy ő megtért, és tele volt az ő beszéde, vagy bizonságtétele, amit ő mondott, érzelemmel. Igen, én azt gondolom, hogy Isten országának a hirdetése, a tanúságtétel az nem érzelem. Nem az, hogy éppen én mit érzek és mit akarok továbbadni. Fontos. Fontos az érzelem, hisz az ige is azt mondja, hogy érezzétek, lássátok, hogy milyen jó az Úr. Nagyon fontos az érzelem, és amikor egy-egy éneket eléneklünk, hát valljuk be őszintén, hogy hát ezek az embernek a lelkét, a szívét megmelegítik, nagyon jó, és érezzük ennek az örömét. És ugye, ahogy szokták mondani, hogy amikor megtértem, testvérek, át tudtam volna ölelni az egész világot, tehát éreztük azt, hogy valami történt az életünkben, és elkezdtük örömmel hirdetni az igét. De ha az érzelmeink vezetnek bennünket a bizonságtételben, akkor én arra gondoltam, hogy hát nagyon ritkán fogok tudni bizonságot tenni. Ha éppen aszerint fogok embereknek útmutatás lenni, és aszerint fogok bizonságot tenni, hogy most mennyire van tele a szívem valami nagyon nagy érzéssel, érzelemmel, mert most úgy érzem, hogy Isten szeret engem. Hát valljuk be őszintén, hogy akkor nagyon ritkán lenne lehetősége a hívő embernek a bizonságtételre. Mert nem mindig van jó kedvünk, mert sok külső és belső harc gyötör bennünket, és sokszor erőtelenek vagyunk, és sokszor úgy érezzük, hogy nem csak arra nincs kedvem, hogy az emberekhez hozzászóljam, hanem még a lakásból is, ha lehet, akkor ki se tenném a lábam, és akkor még találkozni valakivel, és ugye mondhatjuk, hogy jó képet vágni, hát ez egy nagy megerőltetés az embernek, még a hívő embernek is, és hányszor látjuk azt, hogy hívő emberek mogorvák, hányszor látjuk azt, hogy nincsen erő a bizonságtételünkben, mert tele vagyunk gondokkal, problémákkal. Az embernek az élete 70-80 esztendő, és Isten nem titkolja, hogy nagyobb része nyomorúság. Nem is érti az ember, hogy van ez, hogy szeretnénk Istennel élni egész életünkben, és azt mondja Isten, hogy a nagyobb része nyomorúság és fáradtság. Mi úgy szeretnénk, hogy egy kicsi része, vagy ha lehet, akkor egyáltalán ne legyen. Csak az öröm. Mert hát így lehet Isten dicsőíteni. De mégis, így is lehetünk tanúságtevői az Úrnak, és így is lehetünk olyanok, akik útmutatást mutatnak az embereknek. És eszembe jutott Jézusnak a példázata arról, hogy volt egy gazdag ember, és volt egy Lázár nevű ember. És én nagyon sokszor elgondolkodom ezen a történeten, mert azt mondja Isten igéje, hogy amikor meghalt Lázár, ment Ábrahám kebelére. Hát mit tett Lázár, hogy ő oda került? Hisz azt mondja Isten igéje, hogy abból telt a napja, hogy oda vetették, így mondja az ige, most külön megnéztem, mondjuk én a Károli fordítást használom, és nagyon szeretem benne, hogy oda vetették őt a gazdag embernek a háza elé, tehát ott élt, oda vetették, hát már maga ez is nem egy örömteli dolog, hogy valakit csak oda vetnek. Nem szeretnénk, ha bennünket oda vetnének. És hát azzal telt az egész élete, hogy a kutyák nyaldosták az ő sebeit, nem jutott semmi a gazdag embernek az asztaláról, fekélyek övezték az egész testét, hát mondjuk meg őszintén, hogy milyen öröme volt ennek az embernek, és hogyha azt mondjuk, hogy vitetett Ábrahám kebelére, akkor miért vitetett? Hisz Isten igéje nem arról beszél, hogy a szegény ember és a nyomorult ember az bejut a mennyeknek az országába. Ne gondoljuk azt, hogy a nyomorúságban élő ember az közelebb van, én nagyon sok nyomorúságban élő embert ismerek, de nem látnám azt, hogy azért, mert szegény és nyomorult és sok gondja van, ezzel közelebb került az Isten országához, mint egy gazdag. Tehát nem ettől függ. Akkor mi volt, amiért ő jutott az Ábrahám kebelére. Egy nagyon érdekes dolgot említott az ige. A gazdag ember azt mondja Ábrahámnak, hogy Ábrahám, küldd el Lázárt, hogy bizonyságot tegyen az én öt testvéremnek. És én ezen az egy szónak adtam fel, hogy bizonyságot tegyen. Mint hogyha azt éreznénk, hogy a gazdag ember, nem tudom mit tudott erről a szegény Lázárról, azt tudta, hogy nyomorult, még az is lehetséges, hogy sokszor kigúnyolt ő, de egy dolgot tudott, hogy ő bizonyságtevő volt. Hát tegyél most is bizonyságot, nekem is tettél, én is hallhattam, de hát én nem figyeltem erre. Talán ő, és ugye még az ige azt mondja, hogy ha még a halottak közül mész vissza, na hát akkor még inkább. Ez még megerősíti a te bizonyságtételedet. Ez a Lázár bizonyságtevő volt ott a helyén. Mondhatjuk azt, hogy egy biztos pont volt Lázár ott a gazdag embernek a háza előtt, ahol tudhatták azt, hogy ott van valaki, aki bizonyságtevő. Menj és mondd el, menj és tegyél bizonyságot. De hát, ha az életét nézzük, akkor volt oka arra, hogy hálát adjon? Volt oka arra, hogy dicsérje Istent? Volt oka arra, hogy elmondja az embereknek, hogy milyen jó és hatalmas a mi Urunk? Hát én azt gondolom, hogy ha mi Lázár helyébe lettünk volna, vagyis legalábbis én magam nevében tudok beszélni, hát azt gondolom, hogy nagyon sok kérdés vetődött volna fel bennem. Sőt, lehet, hogy sok olyan neheztelés is lett volna a lelkemben, szívemben Isten felé, ami meggátolt volna abban, hogy én dicsérjem Istent. Megint csak magam nevében tudok beszélni, bár nem voltam még olyan helyzetben, és nem tudom, hogy mi lenne, de úgyhogy, ha bele tudom gondolni magamat, hát Jézus nagyon jól tudta ezt. És szerette volna a tanítványokat is megtanítani arra, hogy ti mindig bizonyságtévő emberek legyetek. És nem csak akkor, amikor minden olyan szép és minden olyan jó, és amikor minden okotok meg lehet arra, hogy Isten szeretetéről, megváltásáról tegyetek bizonyságot, hanem akkor is, amikor nehéz. Amikor visszajönnek a tanítványok, és nagy örömmel elújságolják Jézusnak, hogy Uram, mennyire igaz az, amit te mondtál. Betegek gyógyultak. Sőt, még a lelkek is engedtek nekünk, amikor elmentünk és hirdettük az evangéliumot. És mintha azt érezné az ember, hogy azt várják Jézustól, hogy na most gyere velünk és menjünk tovább ezen az úton, mert most sikerünk van. Most, hogyha már elindultunk és hogyha már ugye megy a szekér, akkor toljuk tovább, mert most van annak az ideje. Most nagyon megy, akkor Jézus azt mondja, hogy álljatok meg. Ne azon örüljetek, hogy a lelkek engednek nektek, ne azon örüljetek, és ne ez legyen a ti bizonyságotoknak az alapja, hanem az, hogy a ti nevetek be van írva a mennyeknek országába. Hogy Isten megváltott gyermekei lehettek, hát annak örüljetek. Mert akkor is bizonyságot kell tenni, amikor nem hallgatnak. Emlékezzünk csak Pál apostolról, ha már itt állunk előtte, és a Cselekedetek könyvéből az ő történetéből olvastunk, amikor elmondta azt, hogy mennyit kellett neki szenvednie a Krisztusért, hányszor kellett megaláztatnia, hányszor kellett hajótörés szenvednie, akár eljutni odáig, hogy megkövezték, és elmondta, hogy így, úgy, mindenféle emberi nehézségben volt része, és hirdetnie kellett az evangéliumot. Én sokszor elgondolkodom azon, hogy ha én annyit szenvednénk, vagy mi annyit szenvednénk az evangéliumért, vajon nem mondanánk azt, hogy én ezt nem bírom csinálni. Ezt tőlem nem várhatja Isten, hogy ezt a harcot végig harcoljam. És nézzük csak az életét, hányszor tapasztal olyat, mint az első pünköskor Péterék. Hát ír a Szentírás ilyeneket, hogy vannak örömei, és vannak megtérései, de azért azt nem olvassuk, hogy ott mindenki helyre örül annak, hogy Pál apostol az igét hirdeti. És Pál azt mondja, hogy én azért hirdethetem az evangéliumot, és azért van az én szívem tele azért, azzal, hogy Jézus meghalt értem a kereszten, és én erről azért teszek bizonyságot, mert tudom azt, hogy semmi nem választhat el engem az Isten szeretetétől. Semmi. Még az eljövendő dolgok sem. Pedig ugye tudjuk, hogy a végén Rómába kellett jutnia. Tehát ez az ő meggyőződés. És én azt gondolom, hogy a mi bizonyságtételünknek is az alapja, és amiről bizonyságot kell tenni, nem az, hogy ma milyen jó volt velem az Úr, hanem azzal, hogy Jézus Krisztus meghalt értem a kereszten is, és ez az én reménységem. Semmi más. Az, hogy én elhittem, Isten jelenlétében megtapasztaltam, hogy ő a Krisztus, az élő Istennek fia, és akiben én hihetek, és aki az én életemet megváltotta. És én akkor is tudom, hogyha beteg vagyok, akkor is tudom, hogyha problémáim vannak, és akkor is tudom, hogyha mindennapi megélhetési problémáim vannak, én akkor is tudom ezt, és sorolhatnám mindazokat a dolgokat. És engem semmi nem választhat el, és se engem, se mást az Isten szeretetéről, szeretetétől. Ez az az alap, amire én építhetem. Ez az, ami az én tanúságtételemnek az alapja lehet, hisz azt mondja, hogy az emberek tájékozódni tudjanak. Hát én egy tájékozódási pontnak kell, hogy legyek ebben a világban. Egy olyan házra, amely jó alapra készült. Vagy ugye nem rejthetik el a hegyen épített vár. Hát kérdés az, hogy mennyire vagyok én hegyre épített ház. Hogy vajon olyan tájékozódási pont vagyok-e, hogy ha azt látom, akkor jó irányba megyek? És ez nem attól függ, hogy milyen az akkori helyzetem. És hogyha nem lehetek ilyen, vagy ha nem vagyok ilyen, akkor meg kell vizsgálnom, hogy milyen az én kapcsolatom az Úrral. Ugye hányszor szoktuk mondani azt, hogy ha az ember jól érzi magát, lelkileg, akkor megyünk bibliaórára, részt veszünk az imaórákon, akkor Isten tiszteletelés sokkal bátrabban, sokkal lelkesebben megyek, és aztán, ha jönnek a nehézségek, akkor ugye szokták mondani a testvérek, én sokszor nem értem ezt a kifejezést, de lehet, hogy csak én vagyok ebben ilyen, testvérek, úgy megfáradtam. Annyiszor hallom ezt a szót, hogy úgy megfáradtam most hídben. Hát, hogy lehet megfáradni a hídben? Persze most nehogy azt mondják a testvérek, hogy na, ő aki tudja, nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy kiben hiszek, miben hiszek, mi az én hitemnek az alapja. Mert hogyha én mindig megfáradt hívő vagyok, akkor nem lehetek példa. Hogyha valami lehúz, akkor rögtön feladom. És olyan jó látni, hogy Pálban is, és tulajdonképpen Lázárban is ez a szilárd hit volt. Minden helyzetben. És ez azért fontos, ahogy mondtam, hogy a mi bizonyságtételünkön életek múlnak. Életek, örök életek. Lehet, hogy nem lesz több lehetősége valakinek arra, hogy meglássa rajtam keresztül, vagy az én életemen keresztül, vagy az én bizonyságtételemen keresztül az Isten szeretetét. Mert azt mondja Pál, mert a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak megjelenését. Na de milyen fiainak a megjelenését? Az én megjelenésemet? Azt lehet sóvárogva várni? Nem tudom. Kinek lehet-e az ő életét úgy tekinteni, amire sóvárogva lehet figyelni. Én azt gondolom, hogy azoknak az életét, akik szikla szilárdan kapaszkodnak bele az Isten szeretetébe, akiknek ha az életére néznek, akkor ebből mindig látják Krisztust, a megváltót. És hányszor nem vagyunk ilyenek? Ezt már talán mondtam, és lehet, hogy itt többen hallották, hogy amikor én megtértem egy alkalommal, és hazamentem a szüleimhez, egy vasárnap délelőtt volt, és akkor még Paksi Sanyi bácsi prédikált, többen ismertük őt Nyírmadán, ahol én éltem és születtem. És hát vasárnap délelőtt volt, és hát mondtam, hogy én délelőtt megyek a templomba az Isten tiszteletre, de közben elkezdett esni az eső. És akkor néztem ki az ablakon, hát gondolkoztam, esik az eső, és akkor kérdezte édesanyám, aki ugye nem járt templomba soha, akik nem neveltek engem vallásosan, hogy na hát nem mész, hát esik az eső. És akkor mondta, hogy hát nincsen esernyő. Hát volt. És hát megszégyenülve fogtam az esernyőt, és elindultam a templomba. És hát nagyon megszégyenítő volt ez az én számomra, és elgondolkodtató. Hát milyen útmutató voltam én akkor. És hát lehet, hogy annyiszor voltam már rossz útmutató azon kívül is, amit azóta éltem át. Tehát kérdés az, hogy mennyire mutatunk mi Krisztusra. És miért nem tudunk rámutatni, és miért van mindig bennünk az, hogy kételkedünk az Isten hűségében, hisz ezen múlik az én bizonyságtételem. Mert szilárd alapokon áll az én életem. És azt mondja Isten igéje, hogy ez a világ, és ennek a világnak a fiai, akik állandóan kapaszkodókat keresnek. Mert mindannyian kapaszkodókat keresnek, és látjuk, hogy mennyi mindenbe belekapaszkodnak, akár anyagi dolgokban, sok embert éppen, ugye a spiritizmus és egyéb dolgok azok, amik megfognak, mert kapaszkodnak valahova, és ezek az emberek kimennek az utcára, azok az emberek, akik mindenféle helytelen és istentelen dolgokat árulnak, és fogják az embereket. És az emberek kapaszkodókat keresnek, bemennek hozzájuk, és nem tudjuk, hogy hova vezet az életük is. És akkor hol vagyok én, hívő ember, akinek a hegyre épített városnak kellene lennem? Tehát a kapaszkodó embereknek tudok-e utat mutatni? Igen, ez a világ azokat várja, akik bizonyosságot árasztanak. És nem attól függ az ő bizonyságtételük, hogy milyen a hangulatuk, mondhatjuk, milyen lábbal keltünk fel ezen a reggelen, hanem azon, hogy milyen mélyen gyökereznek a Krisztus szeretetében. Pál azt mondja itt az efézusi véneknek, hogy ti tudjátok. És ez egy olyan szép bizonyságtétel, ti tudjátok. És ők tudták. Ezek a vének, akik kimentek Pálhoz, hogy meglátogassák őt az ő elmenetele előtt, ők tudták. És én azt gondolom, Pálnak nem is lett volna szükség arról beszélni, hogy ti tudjátok, hogy hogyan forgolódtam köztetek. Hisz nyitott könyv volt az élete az efézusiak előtt. Azt mondja, én semmitől nem vonogattam magam. Semmitől, amivel szolgálhattam Istennek, és amivel szolgálhattam a ti üdvösségeteket. Én ezektől nem vonogattam magam. Ezt én komolyan vettem. És hogyha kellett görögnek lettem, ha kellett zsidónak lettem, ha kellett, akkor azt mondja itt, hogy szolgálhattam úgy, hogy megmutattam, hogy hogyan kell az erőtlenekről gondoskodni. Ezeket mindet tudjátok rólam. És azt is tudták, hogy milyen szívvel és milyen odaszánással tanította a testvéreket, és hirdette a megtérés üzenetét alkalmas és alkalmatlan időben. Ezt mind tudtátok rólam. És az jutott eszem, hogy Pálról tudták. De rólam és rólad tudják-e? Ja, én tudom. Hát persze, ő, hát ha arról beszélünk, ó, bár így beszélnének rólam is. Ja, én tudom. Hát az az ember, mert én tudom. Olyan életet élni, ami biztos tájékozódási pont az emberek számára, a Krisztushoz vezető úton. Az efézusi gyülekezet védei sírtak. Hát igen, sírhattak is. És mindig sírni kell akkor, amikor valaki elmegy, aki ilyen sziklaszirált hittel áll az Isten kegyelmében, akiről tudják azt. És én azon gondolkoztam el, ha én elmegyek, akkor majd sírnak-e az emberek. Mert azt mondják, hogy igen, mi tudtuk róla, és hogy milyen fontos. Amikor gondolkodom azon, már csak néhány gondolatot szeretnék a végén elmondani, amikor azon gondolkodunk, hogy Isten mikor, miért tesz csodát, akkor ugye sokszor nem értjük, hogy miért pont ott, miért nem a másik helyen, miért ezt gyógyította meg, és miért nem azt. Nem tudjuk, de higgyük el, hogy Istennek ezzel mindig terve van. Tehát ha mi nem is tudjuk, ő tudja, tehát nem úgy szokott Isten munkálkodni, hogy hát akkor most rajta segítek, ja most rajta nem. Ez nem így működik, hanem Istennek mindig terve van. És azon gondolkoztam el, hogy emlékezzünk csak arra a történetre, amikor egy Tábita nevű nőről beszél Isten igéje, ugye Dorkászról, aki beteg lett és meghalt. Hát és azt mondjuk, hogy ez az életrendje, ez hozzá tartozik is. Isten ezt az asszony feltámasztotta. Miért? Mert jöttek Péterhez, és mondták, hogy de hát ő ezt segített, ő ezt adta, ő így volt előttem. Mondhatjuk azt, hogy ez az asszony egy hegyre épített város volt az emberek között, és most elment. És ott voltak emberek magukba maradva, nem volt, aki segített volna rajtuk, nem volt olyan, aki útmutatást adott volna nekik. Olyanok voltak, mint a pásztor nélkül juhok, és Isten föltámasztotta, mert szükség volt rá. Igen, ezek szerint szükség volt rá. És én azt hiszem, hogy ma is szükség van ilyen szilárd hitű, semmilyen szolgálattól magát nem vonogató hívő emberekre. Vajon ilyen hívő ember vagyok-e? Akire szükség van. Aki a helyén van. Amikor azt az jó kis történetet ismerjük a traktátus árusról, ugye, aki és nagyon sokáig egy pályaudvaron a traktátusokat osztogatta, és a végén azt mondta, hogy nincsenek semmi értelme, és ott hagyta. És egyszer egy fiatalember, aki kapott tőle egy traktátust, arra járt, jól ismerjük a történetet, de már elmondom, arra járt a vasútállomáson, mert szerette volna elmondani ennek az embernek, hogy az a traktátus milyen változás hozott az életében, és több napon keresztül kerest, és nem volt ott. És akkor azt mondta, hogy hát erre szükség van, és ő állt be ebbe a szolgálatba, és ez az előző ember, aki nagyon sokáig traktátust osztott, egyszer arra járt, és látott, hogy van ott valaki, aki traktátust osztogatott, és oda ment hozzá, és megkérdezte, hogy hát miért osztogatja itt a traktátust? Tudja, azért, hát évekkel ezelőtt volt itt valaki, egy ember, aki kezembe nyomott egy traktátust, és ez engem elvezetett arra, hogy megismerjem Krisztust, és vissza akartam jönni, és megköszönni neki, de nem volt itt. És mivel napokig nem találtam itt, én álltam be, mert erre nagy szükség van. Egy biztos pont. Ne gondoljuk azt, testvérek, hogy valami nagy dolgot vár tőlünk az Úr, csak hogy egy biztos pont legyünk. Ez a traktátus árus egy biztos pont volt ott a pályaudvar bejáratánál, és végezte az ő szolgálatát. Egy tájékozódási pont, aki mindig ott volt, hogyha szükség volt rá. Vajon mi ott vagyunk-e, ahol szükség van ránk? Vajon olyan tájékozódási pontok vagyunk-e, akire szüksége van ennek a világnak, hogy végre az emberek átéljék a szabadítás örömét? Isten tegyen bennünket ilyen tájékozódási pontokká, ami környezetünkben hogy tudják rólunk azt, hogy mi hozzá tartozunk. Isten segítsen meg bennünket ebben. Amen.
Amen.